Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ezeket a drága énekeket énekelhetjük, és itt az utolsó énekben énekeltük. Halt megváltódat, megadta a meghívást, jöjj, jöjj és lásd. A kegyelem menyegzői vacsorájára, jöjj, jöjj és lásd. Ez egy különleges kegyelem, ami téged és engem és mindannyiunkat ért, hogy meghívott minket a nagyszerű menyegzői lakomára. Nos, a legtöbben nem akarnak eljönni, ahogy a Bibliában olvassuk. Annyi kifogás volt, és azt hiszem, ez még napjainkban is így van, hogy sok a kifogás. Senki nem akar eljönni a kegyelem menyegzői vacsorájára, pedig tudjuk, hogy lesznek ott néhányan, és mi is ott akarunk lenni. Azon a napon, azon a menyegzői vacsorán. Az imádkozás előtt felolvasunk Isten ígéből, a Timóteus írt első leveléből, 1. Timóteus 1, a 12. verstől. Hálás vagyok annak, aki engem megerősített, ami Urunk Krisztus Jézusunknak, hogy hűségesnek tartott engem, illetve megbízhatónak, amikor elrendelt engem az ő szolgálatára. Jó lehet annak idején mégis egy rágalmazó, üldöző és egy erőszakos gazember voltam. Mégis irgalmasságban lett részem, mert tudatlanságomban hitetlenül cselekedtem, ahogy cselekedtem. Igenis, ami Urunk kegyelme túláradóan hatékonynak bizonyult rajtam a Krisztus Jézusban meggyökerező hittel és szeretettel való egyesülésben. Megbízható és méltó az íge arra, hogy mindenki elfogadja, Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnösöket, akik között én vagyok az első. De éppen ezért részesültem irgalmasságban, mert Krisztus Jézus rajtam, mint elsőnek akarta megmutatni hosszú tűrésének teljességét, hogy én rajtam keresztül példaképül megmutassa, milyen emberek juthatnak el a jövőben az örök életre az őben nevetett hit által. Neki pedig a virágkorszakok királyának, a romolhatatlan, láthatatlan és egyedüli egyistennek, őt illeti a tisztelet, a tisztesség és a felmagasztalás mindörökkön örökké. Amen. Ez egy csodálatos íge, és Pál apostol, ez a nagy apostol csak egyet tudott kimondani. Hálás vagyok annak, aki erősített engem. Ami Urunk Jézus Krisztusunknak. Mondhatni azt is, hogy dicsekedhetett volna az ő nagyserűségével és az erejével, dicsekedhetett volna a tudományával is. És mindazzal, amit tanult, de amikor Krisztus megjelent neki, csak ezeket a szavakat tudta kimondani, amelyeket az imént olvastunk. Hálás vagyok annak, aki erőssé tett engem, ami Urunk Jézus Krisztusunknak, hogy hűségesnek tartott engem. Igen, nem ember volt az, aki elhívta őt, talán embernek nem is sikerült volna elhívnia. Viszont az élő Isten hívta el őt, szeretteim, a szava hihető Isten megjelent neki, és az ő szolgálatába állította, vagy vette. És úgy hiszem, hogy Istenünk minden hatóságát láthatjuk ezen az apostolon. Ő át tudja formálni az embert, át tudja alakítani teljesen és tökéletesen, mert itt azt juttatja kifejezésre, ami egykor volt vele, tehát az előbbi állapotát, és amit most Isten kegyelméből kapott. Szeretett testvéreim és testvérnők, úgy gondoltam, talán nekünk is el kellene gondolkodnunk egyszer önmagunkon, hogy milyenek, vagy mik voltunk egyszer, amikor nem ismertük Istent, amikor még távol voltunk tőle, hol voltunk, mit csináltunk, mi volt a helyzet velünk, szeretteim. De amikor látjuk Isten hatalmas kezét, amikor látjuk a nagy szabadító kezét, amely minket is megmentett, amely kihúzott a bűn szennyéből, és az ő népévé tett minket, akkor nem tehetünk mást, szeretett testvéreim és testvérnők, mint hogy ugyanazokat a szavakat kimondjuk, mint Pál apostol mond itt. Hálás vagyok ő neki. Igen, kinek vagyunk mi hálásak? Hálásak vagyunk-e az igaznak, a szava hihetőnek, hogy elhívott-e minket? Hálásak vagyunk-e, mert megmentett minket? Ó, nem tudom, de testvérünk már mondta, hogy ha nem adunk hálát mi Istennek az ígért, és az azért, amiből kegyelemben részesültünk, akkor nem tudom, kinek kellene hálát adjon neki. A szívünknek túl kellene áradnia, és a szánknak is túl kellene áradnia, hogy tiszteletet, dicséretet és imádatot szerezzünk neki. Mert rajtunk is nagy dolgokat tett. Hatalmasan megmutatta magát rajtunk. Igenis, ami Urunk kegyelme túláradóan hatékonynak bizonyult rajtam. Ó, ezt mi is elmondhatjuk, hogy Isten kegyelme hatalmasan megnyilvánult én rajtam. Elmondhatod-e te is? El kell tudnunk mondani, hogy ami Urunk kegyelme túláradóan hatékonynak bizonyult én rajtam a Krisztus Jézusban meggyökerező hittel és szeretettel való egyesülésben. És azt mondja tovább, megbízható az íke és méltó arra, hogy mindenki befogadja. Dicsőség és hála. És azt hiszem, hogy az elmúlt két órában olyan erőteljes ígét hallottunk, hogy nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk. De nem csak az elmúlt két órában, hanem ahogy a testvérem már mondta, Isten nem mullasztotta el, hogy szóljon hozzánk az elmúlt néhány éveken át. Ó, igen, milyen csodálatos. Valóban elmondhatjuk, és azt is mondhatjuk, hogy Isten szava megbízható. Nem is lehet másként. Egyszerűen megbízható. Miért megbízható és méltó az íge arra, hogy mindenki elfogadja, Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket, akik között én vagyok az első. És mi is távol voltunk Istentől, mi is bűnben és áthágásokban voltunk. Aki azt hiszi, hogy ő nem vétkezek, és aki azt hiszi, hogy én nem ártottam senkinek, az becsapja önmagát, szeretteim, hiszen a Szentírás azt mondja, hogy minden ember természeténél fogva bűnös, mert már bűnben született. Dicsőség és hála, hogy megjelent nekünk a mi Urunk kegyelme. Éppen ezért részesültem irgalmasságban. Igen, ezt a nagy kegyelmet és irgalmasságot mi is csak magasztalni tudjuk. És hálát adhatunk Istennek, hogy elfogadott bennünket, és szeretteim ma délután is tiszteletet és felmagasztalást, imádatot szeretnénk neki felajánlani a mi Istenünknek. Hiszen ő az, akit tisztelni akarunk. Hadd álljunk fel és imádkozzunk együtt. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked még egyszer a kegyelememez óráját. Köszönjük a te drága és tévedhetetlen Isten ígédet. Igen, Uram, milyen csodálatosak mindazok a szavak, amelyeket Istenem az emberei kifejezésre juttattak, napjainkban is érvényesek. Nem, a te szabad megmarad, Urunk, még akkor is, ha az ég és a föld elmúlik. Te kinyilatkoztattad magad ilyeidnek, azt vett tetted magadnak, akit akartál, hiszen választhattál volna valaki mást is, de te egy Sault választottál. Megjelentél neki a Damaszkus felé vezető úton, rávetítetted a te világosságodat, és megvilágosítottad úgy, hogy lehullott a szemeiről az összes pikely. Ó, hűséges Istenem, micsoda kegyelem, micsoda áldás, könyörületesség adatott neki. Sőt, Uram, nem csak neki, hanem nekünk is. Bennünket is részesítettél ebben a kegyelemben, és ezért magasztaljuk ezt a kegyelmet, és magasztaljuk a te irgalmasságodat, amelyben nekünk is részünk lett. Ebben az utolsó és legkomolyabb időben szóltál hozzánk, elküldted a te szolgádat és prófétádat, a gyertyatartóra állítottad a te ígédet, kinyilatkoztattad, Uram, ami el volt rejtve. Ó, milyen dicsőséges a te neved! Nem tudjuk visszatartani magunkat attól, hogy ne dicsőítjük a te nevedet, és ne magasztaljuk a te ígédet, halleluja, mert az megbízható és méltó arra, hogy mindenki befogadja, halleluja. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, Uram, egyen-egyenként, hogy ne botránkozzunk meg, ne mérgelődjünk a te szavadon, amikor a te ígéd intéződik hozzánk, talán néha szabjaként, és amikor elválaszt némely dolgokat, akkor is hálát akarunk, és dicsőíteni akarjuk a te nevedet. Uram, annyira örülünk, hogy a te néped lehetünk, és hogy eleget tehetünk a hívásnak, amit hallottunk. Imádjuk a te nevedet, hűséges Istenem, most kérünk téged ma délután. Erősítsd meg a testvéremet, erősíts meg mindnyájunkat, ajándékozz szavakat a szólásra, és nyitott füleket a hallásra, és nyitott szívet arra, hogy befogadjuk, amit mondani akarsz nekünk. Hűséges Istenem, alázatosan és szerénységben kérjük ezt előtted. Imádat a te nevednek. Amen. Ez Rusz testvér volt. Frank testvér most. Hála legyen az Úrnak. Megvan az ígéretünk erre nézve, és ez része Isten ígéjének. És mivel ez így van, már ma megvan a bizonyosságunk afelől, hogy ez így lesz, igaz-e vagy sem. Ha nem lenne ígéret Isten ígében, akkor bizonytalanságban lennénk. De mivel ez egy ígéret, mert benne van Isten ígéjében, már ma is így van Istennél. Már ma is tény és valóság, mintha már most is úgy lenne. Ha egyszer hitben felfogtuk ezt, hogy Isten munkája, műve az ő népével a Golgotán örökre befejeződött, vagy tökéletesítve lesz, ha egyszer ezt felfogtuk, megértettük, hogy az egész vérrel megvásárolt sokaság ott meg lett váltva, meg lett igazítva, meg lett tisztítva, meg lett szentelve, felkészítve, tökéletesítve és átalakítva Jézus Krisztus képmására. Hogy ez csak időkérdése, és akkor mindannyian boldogok is lennénk. De ha úgy gondoljuk, hogy még mindig dolgoznunk kell az üdvösségünkön, akkor addig fogunk dolgozni rajta, amíg lassan, de biztosan elmegyünk innen a földről, és akkor talán rájövünk, hogy mégsem sikerült. Viszont ha hittel felismerjük, hogy a megváltás műve már egy tökéletesített mű, és hogy János már a Pátmos szigetén látta a tökéletesített, fehér ruhába öltözött sokaságot. A Jelenések 15-ben látta a kristálytengert, látta a megváltottakat, akik Isten hárfáin játszottak. A Jelenések 19-ben látta a mennyasszony, a bárány menyegző vacsorájánál, a Jelenések 21-ben az új Jeruzsálemben. Mi az, ami még hiányzik? Csak az, hogy hitben bizonyosságot szerezzünk arról, hogy hozzátartozunk. A számítás pedig nagyon egyszerű. Isten Csak arra nézve ébresztett bennünket vágyat, amit ő elkészített számunkra. Nem tud semmit sem kimunkálni bennünk, nem tud vágyat belénk ültetni, hogy azután ne tudja ezt kielégíteni. Ez Istennél nem lehetséges. Mindarra nézve, amit kilátásba helyezett nekünk, felelősséget is vállalt, hogy meg is kapjuk azt. Ezért akarjuk ma délután is hitáltal tisztelni a mi Urunkat hitáltal, hiszen a hitetlenség által megpecstelenítenénk őt. De a mi szilárd hitünk szerint ez meg fog történni. Amikor Isten szavát ismét hangsúlyozzuk, akkor csak azért, hogy megerősödjünk és megalapozzuk magunkat a hitben, az Isten tévedhetetlen szavában vetett hitben, amelyben az ő egész célkitűzése benne van. Nézzétek, ha ez nem érint minket, akkor korlátlan hitünk van. Ha ma megkérdezném tőletek, meg vagytok-e győződve arról, hogy Isten minden Izrael népének tett ígéretét be fogja teljesíteni, valószínűleg azt mondanátok nekem, Frank testvér, természetesen ez magától értetődő, hiszen Isten ezt mondta, és a szemünk előtt látjuk. Rendben. Sőt, talán még egy kicsit ostobának is találnátok a kérdést, amely hitetlenkedve lett feltéve, de szándékosan fogalmaztam meg így, hogy ráébredjünk, hogy ugyanaz az Isten, akinek van egy terve Izraellel, aki összegyűjti az ő népét, aki visszahozta őket, ahogyan a prófétákon keresztül mondta is, hogy a kelet adja ki őket, és az észak ne tartsa vissza. Én összegyűjtöm őket a föld végéről, és visszahozom őket atyáik földjére. Több mint 100 országból tértek vissza. Tudjuk, hogy Isten minden szava igaz. De amikor hozzánk lett intézve, akkor személyes hitre van szükségünk, és nem csak egy általános hitre. És úgy tűnik, hogy jelenleg éppen ez hiányzik. Csak hogy ha megvan az általános hitünk, akkor miért nem lehet meg egy személyes hitünk? Végül is mi is részessei vagyunk Isten teljes programjának. Ha ma megkérdezném, ki kételkedik abban, hogy az Úr azt mondta Máté 24-ben, a Lukács 21-ben, hogy lesznek háborúk és háborúkról szóló hírek, meg minden, senki, mert ez így beteljesedett. Ki kételkedik abban, hogy Pál apostol azt mondta az 1. Tesalonika 5-ben, eljön az idő, amikor azt mondják, most béke van, most biztonság van, és akkor lesz az, mikor hirtelen utolérjük őket a pusztulás. Újra és újra halljuk, béke, biztonság, korunk politikai jelszavai. Igen, miért is kételkednénk, amikor annyi mindent földi szemmel látunk, nem pedig szellemi szemmel. Hiszen nem is vagyunk mi annyira szellemiek, mint amennyire néha gondoljuk magunkat. Földi szemeinkkel is látjuk Isten szavának a beteljesedését, vagy nem így van. Igen, akkor nem hihetjük el, hogy Isten beteljesíti, amit megígért nekünk, rajtunk, amikor megteszi Izraellel, a nemzetekkel, és amikor Gógról és Magógról beszél a messzi északról, és azt mondja, téged foglak elhozni a messzi északról, és eljuttatlak az én földemre, hogy megmutassam rajtad az én tisztességemet ott helyben. Hiszen ez mind előkészületben van már. Láthatjuk. Üdvös állapotban van az, aki hinni tud, miután látja, de viszont üdvös állapotban az, aki hinni tud, mielőtt meglátja, mert az arra vonatkozik, amit Isten megígért nekünk. Úgy gondolom, hogy mindazoknak a dolgoknak, amelyeket egészen természetesen érzékelhetünk, de amelyek mégis Isten ígében elhangzottak, kilettek mondva, bátorítaniuk kellene bennünket, meg kellene erősítenünk erősítsenek hitben, szilárd alapot kellene fektetniük a hitünk lábai alá, hogy ne legyen többé egy ide-oda ingadozás. Ellenkezőleg mi azt valljuk, Isten megtartja az adott ígéreteket. Izrael népén, minden nemzeten, az ő gyülekezetén, a mennyasszonyt illetően minden szavát be fogja teljesíteni a maga idejében. Hadd térjünk át az általános hitből a személyes hitre. Higgyük el, hogy mi személyesen, te magadért, én magamért, hogy belelettünk illesztve Isten tervébe. És mindaz, amit Isten még meg fog tenni, ami az ő mennyasszonyát vagy a mennyasszonyi gyülekezetet illeti, abban kegyelemből részünk lesz. Annyi mindent lehetne erről mondani, remélem, hogy Isten szelleme mindezt átlényegíti számunkra. Amikor Rusz testvér felolvasta az ígét Pál apostoltól, én az apostolok cselekedeteinek 26. fejezetében olvastam. Itt az áll a 18. versben. Apostolok cselekedetei 26 a 18. vers. Te légy az, aki megnyitod nekik a szemüket, hogy megtérjenek a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és örökséget kapjanak azok között, akik megszentelődtek az én bennem való hit által. A Jézus Krisztusban vetett hit által. Hiszen ő az, aki beszél itt, ő az, aki cselekszik, aki elhívta Pált vagy Sault, és Pállá tette, majd kinevezte őt az ő szolgálatára. Ezzel kapcsolatosan van egy íga a 2. Korintusbeliekhez írt levél 4. fejezetében. Itt talál írva az első versbe, 2. Korintus 4. fejezet az első verse. Ezért, mivel ezt a szolgálatot a nekünk tanúsított könyörületesség eredményeként kell végeznünk, vagy kezelnünk, nem bátortalanunk el, hanem lemondtunk minden gyalázatos titkolózásról, mert nem foglalkozunk mi álnoksággal, és nem hamisítjuk meg Isten ígét sem, hanem az igazság nyílt hirdetésével, annál inkább ajánljuk magunkat az emberek minden lelkiismereti ítélete előtt Isten színe előtt. Ez annak az embernek az álláspontja és állapota, akit Isten elhívott és elrendelt az ő szolgálatára, hogy hirdesse az ígét. És ahogy itt együtt olvastuk, nem fáradunk el, mert Isten könyörületességében részesültünk, és ezzel a könyörületességgel együtt a szolgálatra való kinevezés is. És akkor már nem egy Pállal van dolgunk, hanem Isten egy olyan emberével, aki ki lett nevezve, és akit Isten felhasznált arra, hogy kimondja, amit ki kellett mondani, közvetíteni, amit el kellett dönteni. Nem fogunk elbátortalanodni ennek a szolgálatnak az ellátásában. Néha még az apostol is elbátortalanodhatott egy kicsit. Mindenkinek szüksége van vigasztalásra, mindenkinek szüksége van közben járásra, és különösen azoknak, akik a frontvonalban vannak. De hála legyen Istennek, hogy együttesen meg vagyunk vigasztalva Istenünk ígéjével. Felemelően hat ránk az, amit Isten mondott nekünk, mert az íge nem leterít, hanem felemel. Itt az van írva, annál is inkább ajánljuk magunkat az emberek minden lelkiismereti ítélete előtt, Isten színe előtt. Semmi titkos duma ide vagy oda, semmi különleges kinyilatkoztatás, amiről nem lehetne beszélni, hanem Isten ígéjének nyílt, világos és igaz hirdetése által kell az emberek minden lelkiismereti ítélete elé állnunk, és Isten színe elé is. Amikor Pál később összegez és azt mondja, ha mindazonáltal az általunk hirdetett üdvösség üzenete fátyolos vagy leleplezett marad, akkor mégiscsak azok számára fátyolos, akik elvesznek. Ma pedig egyértelműen kijelenthető lenne az is, hogyha az ilyen világosan kinyilatkoztatott és hirdetett íge ebben az időben rejtve maradt az emberek előtt, akkor Istennek semmi terve nincs velük, akkor minden erőveszítésünk hiába való. Ha ugyanis a kellő csónakban vannak és az Úr jelenlétében, akkor hallgatni fognak az ő szavára, és az ő szava az mindig az ő ígéje. Az én hangom az én szavam, az ő hangjának az ő szavának kell lennie, vagy mégsem. Hiszen a ti hangotok közismerté teszi a ti szavaitokat, az ő hangja pedig közismerté teszi az ő szavait. És így ma is kitehetjük magunkat az emberek lelkiismereti ítéleteinek az igazság hirdetése által. Ezzel pedig az Isten személy előtt is megállhatunk. Volt egy íge, amit a mögöttünk álló pünkösdi napokra való tekintettel szerettem volna felolvasni, mielőtt rátérnénk a Titus 3. fejezetének többi szentírási szakaszaira. Titus 3, itt a 4. verstől olvasunk. Titus 3, 3. fejezet a 4. verstől. De amikor megjelent, vagy nyilvánvalóvá lett Isten, ami szabadítónk jóságossága és emberbaráti szeretete, akkor megmentett minket, nem az általunk elkövetett igazságos cselekedetek alapján, amelyet mi önmagunktól vittünk volna véghez, hanem az ő nagy irgalmassága szerint megmentett bennünket az újjászületés és a Szent Szellem megújulásának fürdője által, amelyet gazdagon kiárasztott ránk, ami szabadítónk Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelme által, vagy révén megigazuljunk, igazakká legyünk téve, és örökössé váljunk az örök élet reménysége alapján. Itt utalás van téve a megújulásra, a kegyelemre, az újjászületés fürdőjére és a Szellem kiáradására. Mindez összetartozik. De a Szellem kitöltetésének is volt egy ígéret szava, amely megelőzte azt. Igaz-e vagy sem? Hiszen Isten kijelentette már Joel prófét a 3. fejezetében az első versben, hogy az utolsó napokban meg fog történni. Azt mondja Isten, hogy kiárasztom Szellememet minden húsra. Miután pedig bekövetkezett a megváltás a Golgotán, és rendelkezésre álltak olyan emberek, akikre Isten élete visszatérhetett, ez akkor már csak időkérdése volt, és tudjuk, hogy a keresztre feszítéstől a feltámadásig, majd a hét-hét, majd a pünköst. Ez egy ígéret volt, Istennek egy szava, és azok, akik hittek benne, akik befogadták az ígét, együtt voltak az imádságban, és Isten visszaigazolta az ő szavát, és mindenkit betöltött az ő szellemével. Így olvashatjuk. Megvan írva az apostolok cselekedeteiben az első fejezetben, ahol az Úr újra megismételte, és azt mondta, itt az apostolok cselekedetei első fejezet 4. versében, amikor így együtt volt velük, megparancsolta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg ott az Atya ígéretének a beteljesedését, amelyet ti, ezek voltak az ő szavai, tőlem tudomásul vettetek. Mert János ugyanis vízzel keresztelt, ti viszont Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni, és pedig nem sokkal, mert napok után. Tehát, az isteni ígéret szava kiváltotta az ebben az ígéretben foglalt áldást, és nyilvánvalóvá tette azt azokban, akik az isteni ígéretnek ezt a szavát a szívükbe fogadták. Igaz-e vagy sem? Hiszen Isten valamennyi ígérete igen és amen is beteljesedik azokon és azokban, akik elhiszik és befogadják azt. Az apostolok cselekedetei 2-ben Péter részletezi a 16. verstől, és ezt mondja, nem, hanem itt beteljesedik Joel próféta ígérete. Az utolsó napokban fog megtörténni, azt mondja Isten, hogy kiárasztok szellememből minden testre úgy, hogy a ti fiaitok és leányaitok profétikusan fognak szólni, és a ti ifjaitok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokban kinyilatkoztatásokat kapnak majd. Itt az új szövetségben bebizonyosodott a beteljesedés, ami az ószövetségben prófétai ígéretként állt. De most már nem állt többé légüres térben, most ismét az Úr száján keresztül lett megadva szóban azoknak, akik írásban is megkapták előzőleg. Az írott íge így újból elhangzott, kimondott ígévé vált. Maga az Úr hangsúlyozta ezt az öveivel szemben, és azt mondta, maradjatok ti Jeruzsálemben, mert nem sokkal eme napok után meglesztek keresztelve Szent Szellemmel. Várjátok ki az Atya ígéretét. Előzőleg csak egy ígéret, most pedig egy beteljesült ígéret. Egy íge, amely valósággá vált azokban, akik hittek benne, akik befogadták, akik várták, hogy beteljesüljön bennük. Megtörtént-e, vagy nem történt meg? Úgy történt, ahogy az Úr szája szólt. És hogy lesz a végén? Így kezdődött el az új szövetség a bibliai proféciák beteljesedésével. Ki volt keresztelő János? Ő maga Isten beteljesedett szava volt. Egy hang, amely a pusztában kiáltott, az volt-e vagy sem? Ő rajta beteljesedett Isten szava, egy ígéret, amely már nagyon-nagyon régóta váratott magára, de hirtelen ott volt. Ézsaiás talán 810 évvel Krisztus előtt prófétált, Malakiás körülbelül 400 évvel Krisztus előtt, de amikor beteljesedett az idő, elérkezett, amikorában ígéret volt, az valósággá vált, két lábon állva, az élő Isten élő bizonyságaként járva, Isten és az ő szavának igazságával, aki őrködik fölötte, hogy beteljesítse, amikor elérkezett az idő. Mi volt tehát János? János Isten megvalósult ígéje volt. Igaz-e vagy sem? Azelőtt csak egy hang hallatszik a pusztában, készítsetek útat az Úrnak. Egyszer csak ott volt a hang. A hit, az ígéret minden valósággá vált. Látni lehetett, hallani lehetett. Itt az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, amit Joel próféta, Ézsaiás 28. fejezetében és más bibliai szakaszokban megírtak. Hirtelen valósággá vált. Mi történt? Léteztek azok az emberek, akik befogadták az isteni ígéret szavát magukban. Ők voltak azok, akikhez az Úr intézte az ő szavait, ők voltak azok, akik hittek. Ők voltak azok, akik megtapasztalták, ők voltak a megerősítés és az élő tanúságtétel arról, hogy Isten szava nem tér vissza üresen, hanem beteljesítette azt, amire Isten elküldte. Mi volt az Úr Jézus esetében? Ő volt a beteljesítése annak, amit Isten a proféták száján keresztül mondott az Ószövetségben. Elkezdve azzal, amit az első Mózes 3. fejezetének 15. versében mondott az asszony magjáról, aki eljön majd, hogy széttiporja kígyó fejét. Ézsás prófita által pedig közvetítette, mert egy gyermek születik nekünk, egy fiúval leszünk megajándékozva, akinek vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve így hangzik, csodálatos tanácsadó hős Isten, örök atya, békesség fejedelemmel. Olyan sokáig ígéret volt, csak hirtelen az ígéret valósággá vált, isteni valóság itt ezen a földön. Semmi értelmezés, semmi magyarázat, hanem az isteni ígéret valóságos szavának igazi beteljesülése. Ott volt, és ki volt a másik? Simeon a szellem által a templomba lett vezetve, hogy karjaiba vette a gyermeket, és így szólt. Uram, már most elbocsáthatod a te szolgádod egy békességbe, mert az én szemeim látták az Isten üdvösségét. Előzőleg kapott egy ígéretet, nem de? Kérdezem tőletek, kapott egy ígéretet? Hiszen az Úr azt mondta neki, mielőtt meghalsz, látni fogod a Mesiást. És ő magában hordozta ezt az ígéretet, és az ígéret hordozta őt, és egyszer csak ott állt a beteljesedett ígéret előtt, és a karjába vette. Mit ír János? Ami kezdettől fogva volt, amit hirdettünk nektek, amit kezünk az élet ígéből megfogott, azt hirdetjük nektek. Nem elméletet, hanem amit a kezünkbe vehettünk, amit létezően ott volt és létezően ott van, mint isteni bizonyíték, arra nézve, hogy az ő szava az igazság, és ma is beteljesedik. Ugyanígy van ez most is ezekben a napokban. Nekünk semmi szükségünk nincs emberekre, akik ezt és amaszt meg akarják magyarázni nekünk. Nekünk csak arra van szükségünk, hogy Isten szavát a szívünkbe vegyünk, szívünk mélyéből higgyük, és aztán várjuk annak beteljesedését. Isten ez alkalommal sem fog késlekedni. Ugyanúgy, ahhoz ezeknek az embereknek és Isten egész népének várnia kellett, amíg Isten órája el nem érkezett, úgy nekünk is várnunk kell, amíg Isten órája el nem érkezik és üt. Azt hiszem, itt volt a Lukács evangéliumának első fejezetében, amikor az angyal átadta ezt az ígéretet Zakariásnak, amikor aztán egyúttal azt is mondta, hogy milyen szolgálatot kell teljesítenie. Csak azért olvasom fel ezt a részt, hogy lezárjam ezzel a ma délelőtti témát. Lukács evangélium első fejezet 15. verse. Mert nagy lesz ő az Úr szemében. Bort vagy mámorú italokat nem fog fogyasztani, és születésétől fogva már meg lesz telve Szent Szellemmel. Így van ez? Igen. Izrael fiai közül sokakat visszavezet majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő lesz az, aki illés szellemével és erejében fog járni az Úr előtt, hogy az atyák szívét visszafordítsa a gyermekek szívéhez, és hogy az engedetleneket az igazak észjárása térítse, hogy egy jól előkészített népet teremtsen az Úr számára. Ezt mondta az angyal Zakariásnak. Hiszen ismeritek a történetek. Neki gondja volt a hittel, de amikor az ígéret beteljesedett, meglazult a nyelve is. És képes volt hálát adni Istennek, bizonyára szégyelte, hogy nem tudott rögtön hálát adni, vagy hinni. A hangsúly ezen a hétvégén nagyon egyszerűen azon van, hogy Istennek ki kell állnia az ő szavai mellett. Az ő szava ugyan igazságos és szava hihető, mint ő maga. Ő ugyanannyit számít, mint amennyit a szava számít, és ez nekünk mindent megért, mert Isten szava hihető, és minden cselekedeteiben igaz és hűséges. Ő bármit mondhat, csak éppen a valótlanságot nem. Ő megismertette velünk az igazságot, megismertette velünk az ő ígéreteit. Fogadjuk be őket. Zakariás megkapta az ígéretet, Mária is megkapta, Simon is, meg Simeon is megkapta az ígéretet. Minden beteljesedett, a 120 is megkapta az ígéretet, és minden a megfelelő időben beteljesedett. Miért kellene nekünk kételkednünk? Hiszen látjuk Isten szavának beteljesedését a nemzetek között, a saját országunkban, és sokféleképpen látjuk. Mi legyen az, ami felül kételkednünk kellene, miután mindezeket a dolgokat a szemünk előtt látjuk, bűn lenne kételkedni abban, amit Isten mondott. És ezzel elérkeztünk ahhoz a témához, amelyet Branham testvér olyan gyakran hangsúlyozott, hogy a bűn az a hitetlenség, volt az a hitetlenség, nevezetesen az a képtelenség Istenben bízni és ragaszkodni, megmaradni abban, amit ő mondott, és már is bekövetkezett, megtörtént. Hadd olvassunk fel néhány szentírási részletet a 2. Korintusbeliekhez írt levél 4. fejezet, 2. Korintus 4. fejezet. Itt főleg az első versről, amit már felolvastam, hogy Isten irántunk tanúsított kegyelmének eredményeként nem fáradunk el, és nem lankadunk el a szolgálat végzésében. Előzetesen röviden beszéltem Kupfer testvérrel, és egyetértettünk abban, hogy akit Isten elhívott, az inkább lemondana róla. Ó, mit nem adnék én meg érte, mit nem adnék érte, ha ezt lehetne az utolsó prédikáció. Mit nem adnék érte, de itt az van megírva, hogy nem bátortalanodunk el. Néha ugyan közel vagyunk hozzá, erről mindenki tanúságot tehet, ha csak őszinte. De aztán vannak újra örömteli bátorító élmények is, és amikor idős testvérnők vagy előre haladott korban testvérnők azt mondják, Frank testvér, annyira hálásak vagyunk, hogy még mindig itt vagy nekünk. Igen, ez is előfordul még, és akkor minden rossz kedv közzebete újra bátorítást kapunk. Szeretnék felolvasni az 1. Tesalonika 4. fejezetéből. 1. Tesalonika 4. fejezetéből, hiszen ezekben a napokban tulajdonképpen az elragadtatásról van szó, arról, hogy mi történik előtte, és így tovább. És úgy tűnik, hogy az embereket nem annyira az érdekli, hogy benne legyenek a felkészülésben, hanem inkább az, hogy hogyan fog minden lezajlani. De ha még részlesen tudnánk is, ez még mindig nem garancia arra, hogy részesei is leszünk annak. Nem a dolog ismerete döntő, hanem az, hogy látjuk-e magának a dolognak a feltételeit teljesülnie Isten jelen létében. Itt az 1. Tesalonika 4-ben ez nekem nagyon-nagyon fontosnak tűnik, tekintettel azokra a különböző tanításokra, hogy a kegyelem ideje lejárt, és hogy az Úr elhagyta a kegyelem trónját, hogy az elragadtatás első szakasza már mögöttünk van, vagy már majdnem befejeződött, de hadd olvassuk ezt nagyon lassan és érthetően. Az 1. Tesalonika 4, 15. és 16. verse. Mert ezt az Úr szavának az alapján mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és akik megmaradunk az Úr megjelenéséig, nem fogunk semmi előnyben lenni azokkal szemben, akik elaludtak. És most jön. Mert maga az Úr fog alászállani, mihelyt elhangzik az ő ébresztői hívása, és itt megállok. Az Úr újra el fog jönni, mihelyt elhangzik az ő ébresztői hívása. Következetesen tehát először az ébresztői hívás hangzik el, de hiszen addig nem hagyhatja el a kegyelem trónját, amíg az utolsót is el nem hívta az ébresztői hívása által. És olvassatok a Branham testvér prédikációiban, hogy azt mondja, nem tudom hányan vannak itt, de talán az utolsó, akit hívni kell, itt van. És ha világosan elolvassuk a Máté 25-öt, ott ez áll. Éjfélkor elhangzott az ébresztői kiáltás, egy hívás. Ímé jön a vőlegény, hadd menjünk ki elébe. Bizonyára ez a bejelentés, az utalás, a felhívás. Viszont ő vár a kegyelem trónján, amíg az utolsó is el lett hívva, amíg be nem jött. Megigazult, és tökéletessé lett téve, nem de? Ha már ma nem lenne a kegyelem trónján, mi értelme lenne, hogy itt legyünk ma? hiszen ez nagyon-nagyon fontos, mert maga az Úr fog alászállani, mihelyt elhangzik az ő ébresztői hívása. Maga az Úr, nem egy tanítás, nem egy felhő, nem egy kinyilatkoztatás, hanem ő maga fog újra eljönni, igaz-e vagy sem, és megmarad ennél fogva. És ha jól és lassan olvassuk az összefüggéseket, akkor olyan egyértelműek, hogy még egy bolond sem tévedhet el. Akik tévednek, azok a bölcsek, mert többet tudnak, mint amennyit valójában tudniuk kellene, csak hogy a saját tudásuk tévútra vezeti őket, nagyon világosan és nagyon egyértelműen, mert maga az Úr fog alászállni. Mihelyt elhangzik az ő ébresztői hívása, mihelyt megszólal a főangyal hangja, megszólal az Isten harsonája is. Előbb ennek a három dolognak kell megtörténnie. Ennek a három dolognak kell először megtörténnie. A mennyből való leszállásnak és a Krisztusban meghaltak fognak először feltámadni. Felfogjuk ezt ma világosan. Itt nincs melléfogás, itt nincs tapogatózás. Itt világos kijelentések vannak Isten ígéjében. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy ezt az Úrtól kapott szó alapján mondjuk nektek, akkor ez nekem elég. Nincs szükségem semmiféle értelmezésre az emberektől. Nekem elég az Úr szava. Csak ha hátat fordítok az ígének, akkor fordulok az értelmezések felé. De én fordítva akarom tartani, inkább hátat akarok fordítani az értelmezéseknek, és fülemet odaadni Isten szavára. Mert maga az Úr, halleluja, maga az Úr fog alászállani a mennyből, mihelyt elhangzik az ébresztői hívása, mihelyt felhangzik az angyal fejedelem hangja, mihelyt megszólal Isten harsonája, és a Krisztusban meghaltak, feltámadnak először. Ez az isteni ígéret szava. És mindaddig magunkban hordozzuk ezt, amíg ezek a dolgok meg nem találják a beteljesülésüket. Ez a három itt felsorolt dolog megelőzi a mi Urunk közvetlen visszajövetelét. És ezen semmi megváltoztatni való nincs. Ezt nagyon világosan el lehet olvasni az első Korintusi levél 15. fejezetében. És itt is, mindaz, aki megnyitja a szívét, annak amment kell mondania, amikor Pál azt írja itt az első Korintus 15, az 51. versben. Nézzétek, mondok nektek egy titokzatosságot. Mi nem fogunk mindnyáján elaludni, de bizonyára mindnyáján át leszünk változtatva. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita szóra, mert meg fog szólalni a trombita, és azonnal feltámadnak a halottak rombolhatatlanságban, mi pedig át leszünk változtatva. Vajon lehetne ezt világosabban is kimondani? Ott van az ébresztő kiáltás, az arkangyal hangja, majd Isten harsonája. Így van ez a tesalóniakaiaknak is jelentve, és így lett leírva, és itt is, mert a trombita meg fog szólalni. És azonnal feltámadnak a halottak, nem 21 év után, nem 30 vagy 40 év után, hanem azonnal feltámadnak a halottak, romolhatatlanságban, és mi átváltozunk. Vagy át leszünk változtatva. Elhisszük ezt, így áll Isten szavaiban, és így fogadjuk el, mint isteni ígéretet. Senki sem kell kitegye magát a félrevezetésnek, vagy a zavarba ejtésnek. Isten csak azért felel, amit a szavaiban megígért nekünk, azokra átvette a felelősséget. Minden emberi ígéret csalódáshoz vezet. És akik hittek benne, már is üres kézzel távoznak. akik azonban Istenben vetik bizodalmukat, nem is tudom. Ti mindannyian fel sem tudjátok fogni, nem hiszem, hogy mindannyian olyan mértékben meg tudjátok ítélni, mint amit nekem személy szerint el kell viselnem, el kell tűrnöm, és el kell szenvednem, amikor a legkülönbözőbb értelmezéseket és tanításokat lehet hallani mindenhol. Hogy mégis kell legyen valaki, aki az Isten szava mellett állást foglal. De hiszen ez így helyes és helyén való, mert Isten nem bízhat mindent az űrzavarra. Kell, hogy legyen valahol egy isteni irány, egy isteni kapaszkodó, egy olyan dolog, amivel 100%-osan be lehet kapaszkodni, és ez csak valami isteni lehet. Mielőtt hamis reményt keltenék az emberekben, Isten büntessen inkább meg, és bénítsa meg a nyelvemet. Én szeretnék az Úr előtt megállni mindazokkal együtt, akik ebben az időben hittek az ő szavának. Én egészen nyílt vagyok ebben a kérdésben, ha az emberek a különböző felekezetekben a saját útjukat járják, és soha nem ismerték fel az igazságot, akkor az is fájdalmas ugyan. De egy elviselhetetlen fájdalom az, ha az emberek egy bizonyos ideig magukba szívták az igazságot, majd a saját útjukat, vagy mások értelmezését hiszik, vagy követik. Ez egy olyan fájdalom, ami elviselhetetlenné válik. Mit mondott Pál apostol? Ragaszkodjatok, vagy tartsatok ki az íge mellett az én dicsőségemre azon a napon. Hiszen ő azt akarta, hogy a gyülekezet megmaradjon Isten ígében. Mit ír a korintusiaknak? De mégis attól tartok, hogy amiként a kígyó megtévesztette, illetve elcsábította Évát, úgy a ti szívetek is meg lesz tévesztve, el lesz csábítva az igazságot illetően. Hiszen ismeritek ezt a részt a 2. Korintus beliekhez írt 11. fejezetből. Az első versben írja Pál apostol 2. Korintus 11.1. Bárcsak elviselnétek egy kis bolondságot az én részemről is, ugye? Hiszen tőlem is elviselitek, nem de? Mert én isteni buzgalommal vetélkedek, értetek? Nem a saját buzgalmammal, hanem isteni buzgalommal. Hiszen eljegyeztelek benneteket egyetlen egy férfinak, hogy tiszta szűzként vezesselek benneteket Krisztushoz, vagy Krisztus elé. De mégis attól tartok, hogy amint a kígyó egykor a maga családságával megvavonázta Évát, úgy a ti gondolataitok is odavonzódnak, vagy eltántorodnak a nyílt egyszerűségtől és a tiszta lelkűségtől, a Krisztus iránti őszinte és tiszta magatartástól a gonoszságra vonaszkodva. Nos, mi volt a gonosz? A gonosz a sátán volt, akinek sikerült Isten szavát átvennie és a saját értelmezését hozzáadni, majd azután visszaadta Évának, így megváltoztatva. Pál apostol isteni buzgalommal buzgolkodott. Isten maga helyezte őt hivatalba, és tisztában volt a felelősségével. Mi más tehetett volna, mint éjjel-nappal Isten munkáját a szívén hordozza. Isteni buzgalommal vetélkedek, értetek, de szorongok attól, és attól tartok, hogy ahogy a kígyó megtévesztette Évát az ő családságával, vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ez nem történhet meg velük, csak hogy talán már is megtörtént. Kiállt közelebb Istenhez, mint Ádám és Éva. Ott volt Ádám, akit Isten a maga képmására teremtett. Ott volt a felesége. Kiállt közelebb az időben Istenhez, mint ezek ketten. És az ördögnek mégis sikerült. Egyetlen emberi lény se ringassa magát önbizalomba. Abban a pillanatban, amikor az ellenség odalopakodik és átveszi Isten szavát, majd itt-ott egy kicsit értelmezi, egyáltalán oda se hallgassatok. Egyáltalán. Meg lesztek mérgezve és észreveszitek. Egyszer csak magatok is rájöttök, hogy valami nem olyan, mint azelőtt volt. És ezt nem tudjátok megmagyarázni magatoknak. Nem. Csak egy dolog
Csak egy dolgot lehet tenni, ragaszkodni és megkapaszkodni Istenünk eredeti szavában, és nem megalkuvást kötni. Ez nem irányul senki ellen, ha mégis, akkor csak az ördög ellen, de egyetlen ember ellen sem. Pál apostol előterjeszthette a mi érdekünkben, hogy tisztában legyünk a sorrenddel ebben az időben. Előbb a kihívás, a külön választás, először is hallatva kell legyen az ébresztői kiáltás, aztán az arkangyal hangja kell legyen, az Isten harsonál majd, aztán feltámadnak a Krisztusban meghaltak, és aztán mi, akik élünk és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk, hogy a levegőben találkozzunk az Úrral. Itt nincs hely az értelmezésnek, nincs kibúvó, mert úgy lesz, hogy meg van írva, nem de. Vagy hogyan történjen, hogy legyen? Úgy, ahogy meg van írva, 100%-osan. Isten maga vállalta és átvette a felelősséget, így lesz és nem másként. Lehet, hogy most egy kicsit csendben vagyunk, de minden bizonnyal eljön majd a nap, amikor mély és szívből jövő örömünk lesz, hogy Isten türelemmel megtartott minket az ő ígéjében. Persze mindenki szeretné meggyorsítani Isten ügyét. Én is szeretnék ebben segíteni, de egyikünk se képes rá. Azzal, amit megpróbálunk tenni, csak Isten útjában állunk, nem gyorsítunk fel semmit, legfeljebb feltartjuk a saját cselekedeteinkkel. De ha Isten rendelkezésére állítjuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, számíthatsz rám, akkor ő megteszi a magáit. Hadd olvassunk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 29. és 30. versét. Róma 8, 29, a 30. A 29 és 30-ra a következők vannak írva, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte arra, hogy az ő fia képmásához hasonlóvá legyenek. Ki tud erre amment mondani? Így van megírva Isten ígéjében, és így is lesz. Még egy lépéssel tovább is megyek. Ez már így van, már most, ma számunkra. Még ha nem is látjuk beteljesedve, akkor is egyetértünk Istennel, és azt mondjuk, Uram, ahogy Te mondtad, úgy van. És az van írva a 30. versben, és akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat elkötelezte, megigazította, és akiket megigazított, azokat átruházta mennyei dicsőséget is. Nem át fogja ruházni rájuk, hanem átruházta rájuk. Ki tudja ezt elhinni? Ki tudja elhinni szívből, hogy ez a mi Istenünknek egy tökéletesített megváltási műve, és ő örökre leült Isten jobbjára, és várja, hogy minden ellenség az ő lába és álmajává legyen téve. Ő elvégezte a munkát, a művet. Nekünk pedig hinnünk kell, hogy a beteljesedett mű isteni valósággá váljon bennünk. Istennek valamennyi ígérete igenis, amen, de csak ott tud beteljesedni, ahol hittel befogadjuk Isten ígéreteként. Róma 6-ban olvasunk egy csodálatos ígét az 5. versben. Róma 6, az 5. vers. Mert ha a halál hasonlatosságában egyesültünk, vagy összenőttünk vele, akkor az ő feltámadására való tekintettével is egyesülni fogunk vele. Elhisszük ezt? Amen. Nem tehetünk mást, mint hogy elhisszük, amit Isten ígéje mond. És még egyszer, mert ha a halál hasonlatosságában egyesültünk, vagy összenőttünk vele, akkor az ő feltámadására való tekintettel is egyesülni fogunk vele. Dicsőség a mi Istenünknek! Majd a 2. Korintus beliekhez írt levél 5. fejezetében a következőket olvassuk. 2. Korintus beliekhez írt levél 5. fejezetének 14. és 15. verse. Itt az áll írva. mert Krisztus szeretete kényszerít minket, unszul és sürget, mert attól a meggyőződéstől hagyjuk magunkat vezettetni, hogy egy meghalt mindenkiért. Következésképpen mindannyian meghaltak. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy azok, akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt és fel lett támasztva értük. Egy meghalt mindenkiért, hogy általa mindenkinek élete legyen, és senki sem él többé önmagának, hanem az Úrnak él, aki meghalt értünk.
Ugyanebben a fejezetben, az 5. fejezetben, a 2. Korintusi levél 5. versében van egy gondolat, amit érdemes megjegyezni, vagy figyelemmel tartani. Itt az áll. Az pedig, aki erre felkészített, vagy alkalmasnak tett, az Isten, aki a szellemet adta nekünk zálogul. Pál apostol itt a hazaköltözésről, a mennyei épületről beszél már. Nem szeretett volna előbb levetkőzni, hanem felöltözve lenni. És aztán a 4. vers utolsó részében írja tovább, hogy ami halandó, azt elnyelje az élet. Majd így folytatja, az pedig, aki erre felkészített, vagy alkalmassá tett minket, az Isten, aki a szellemet adta nekünk, zálogul. Nem egy tanítás, hanem a Szent Szellem, a testi megváltásunk és átalakulásunk záloga. Ezt nagyon világosan ki kell hangsúlyozni egyszer. Mit használ a legjobb tanítás? Az elragadtatásról, az elragadtatásba vetett hitről, a különböző dolgok összetételéről. Hagyjuk ezeket egyelőre félre a fejünkből. Az az erő, amelynek át kellene bennünket alakítania és felemelnie, egyáltalán nincs bennünk, akkor talán olyanok lennénk, mint egy motor, amelynek nincs se olaj, se sebesség, semmi olaj az a sebességváltójában, se szikra, és semmi sem történhet. Szeretteim, amennyiben az Úr visszajövetelére és testünk átalakulására várunk, úgy hadd győződjünk meg arról, hogy az átalakuláshoz szükséges isteni ígéret isteni valósággá vált az életünkben. Ellenkező esetben ma a végső bizonyossággal mondhatom magamnak és mindannyiunknak, hogy hiába várunk. És ezzel el van intézve. Senki sem várhatja el tőlem, hogy kiálljak ide, és azt mondjam, hogy mindannyian a mennybe jutunk valahogy, mindannyian. Nekem meg kell mondanom az igazságot nektek, de Isten kiáll az ő szava mellett, és Isten megadja, amire szükségünk van, nem igaz? Hiszen mi nem tudjuk megadni önmagunknak. Ő az, aki megígérte, és az ő ígéretei igenek és amenek. Hadd olvassuk el éppen ezt az ígét a 2. Korintusbeliekhez írt levél 2. fejezetéből, 2. Korintus 1. fejezetének a 18. versétől, hiszen itt el van mondva számunkra. 2. Korintus 1. fejezet a 18. verstől. De Isten a kezes arra nézve, hogy a mi szavunk, amely hozzátok intéződik, nem igenis, meg nem is. Felfogjátok, hogy miről van szó? Az íge, amelyet Isten ezen emberei hirdettek, akik a szolgálatba, a hivatalba lettek állítva, nem volt igenis és nem is, nem volt egy oda-vissza dolog, hanem egy határozott dolog volt. Igen és amen volt. És ugyanaz az íge, ma is igen és amen. És nekünk van egy belső egyetértésünk ezzel az ígével. Újra felolvasom. De Isten a kezes érte. Ti tudjátok, hogy mit jelent a kezes. Aláírsz, kötelezettséget vállalsz, ha nem tudsz fizetni és elszámolni, akkor megragadnak. A kezesség vállalás az utolsó dolog, amit az embernek tennie kellene. Isten képes volt a kezesség vállalásra. Ő kezességet vállalt, ő szavatolt, ő megajándékozott az ígéretekkel. Mi elhisszük őket, Isten ígéjének, ígéretei, igenek és ammenek. És senki azokból, akik benne bíznak, nem fognak megszégyenülni. Nem, minden, ami még hátra van, azok valóban beteljesednek, amennyire igaz az, hogy Isten kimondta őket. Az utolsó be fog jönni, és csak akkor zárul be az ajtó. És csak akkor történhet meg mindaz, amire még várunk most. De Isten a kezes arra nézve, hogy a mi szavunk, amely hozzátok intéződik, nem igenis, meg nem is. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, aki általunk, azaz általam Szilvánus és Timóteus által hirdett veled közöttetek, ő nem lett igenné és nemmé egy időben. Bizonyosan nem. Jézus Krisztus nem volt igenis is, meg nem is, hanem igenis, amen volt. És így van ez az Isten ígéjével is, az is igenis, amen. Ő a hússá lett íge. És ha azt állítjuk, hogy az íge menyasszonya vagyunk, akkor minden szavát úgy kell elhinnünk, ahogy meg van írva. Jézus Krisztus, Isten fia, nem volt igenis, meg, amen, meg nem is, hanem ő igenis, amen volt, és ma is az. Ő az alfa és az omega. Ő kezeskedett azért, hogy minden egyes szava beteljesedik az ő népe számára, az ő népén. És akkor az van mondva nekünk, hanem ő benne megtörtént az igen. Ő vele jött a beleegyezés, az igen. Isten igent mondott Krisztusban, Isten igent mondott neked, nekem, az én megváltásomra, a te megváltásodra, Isten egész üdvtervének megvalósulására. Krisztusban Isten igent mondott Krisztusban, Isten amment mondott, felfogtuk, vagy felfogjuk-e ezt? Isten műve ezekben az utolsó napokban befejeződik, tökéletesedik, ami akkor kezdetét vette. A 20. versben ez áll, mert Isten valamennyi ígéretére nézve, nem az én ígéreteimre, nem arra, amit az emberek mondanak, hanem mert Isten valamennyi ígéreteire nézve, ő benne van az igen, és ezért ő által a következetbe az amen is. Isten megdicsőlésére általunk vagy rajtunk keresztül. Krisztusban Isten képes volt egy csapásra igent és amment is mondani. Ő képes volt megadni és megerősíteni egyszerre az ígéretet és a megvalósulást. Ő ön és önmaga, mint kezes közvetített. Ő tudta, hogy minden jól fog menni. Istennél minden jól megy. Néha ránézünk a fejleményekre, és azt kérdezzük magunktól, mi fog ebből kisülni. Ne aggódjatok emiatt, minden, amit Isten tesz, tökéletesen meg el van végezve. Krisztusban Isten igent mondott, Krisztusban Isten amment mondott, de rajtunk keresztül. Mi bele vagyunk foglalva, nem nélkülünk. E végett ez a két szó itt. Felolvasom még egyszer a 20. verset, mert Isten valamennyi ígéreteire nézve, ő benne van az igen, és ezért ő általa bekövetkezett az amen is. Isten megdicsőlésére általunk, vagy rajtunk keresztül. Mert hiszen az ő testének felajánlásával megvásárolta magának a gyülekezetet, amely most az ő testét alkotja, és mi ennek az Úr testének vagyunk a tagjai, ő pedig a fej. Ő benne történt az igen, és az amen is. Mindkettő, hogy Isten megdicsüljön rajtunk keresztül, a 21. versben ez áll. De aki minket veletek együtt szilárdan megalapozott, Krisztusban, és felkent minket az Isten. Ő az, aki megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét is, és a szellemét adta zálogul a szívünkbe. Micsoda egy erőteljes ige. Nem fogom még abba hagyni, tovább szeretnék menni. Isten nem fog tudni szünetelni az ő népével, és nem fog tudni hamarabb hazavinni minket, amíg ezek az írások nem válnak isteni valósággá mindannyiunkban. Sokan fel vannak kenve ugyan a Szent Szellemmel ezekben a napokban. Ez nem vitás. De ki lett elpecsételve? Elpecsételve az lesz, ami örökkévaló. Ahogy Branham testvér prédikációjában hallottuk, amikor egy dolog rendben van és minden megfelelő, akkor felkelül erre a pecsét, és a dolog biztonságban van, és nem szabad hozzányúlni azután, amíg el nem éri a rendeltetési helyét, a célját. Az emberekkel úgy van, hogy ma még hívők, holnap már nem azok. Ma járnak, holnap ülnek. Nem tudják, hogy hányadán vannak. Az az ember, akin rajta van Isten pecsétje, hadd olvassam ezt itt még fel egyszer, nagyon világosan. De az, aki minket veletek együtt szilárdan megalapozott a Krisztusban és felkent minket, az Isten. Ő az, aki megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét is. És a szellemet adta zálogul a szívünkbe. Hol jeleníti meg Isten az ő pecsétjét? A bennünk lévő Istenire. Ott, ahol a vér, az íge és a szellem által képes volt új életet teremteni. Ott fog létrejönni az isteni elpecsételése a bennünk lévő Istenin. Nem csak egy kenet, hanem Isten pecsétje lesz rajtunk megjelenítve zálogként. A római levélben még van egy szakasz, amely egyértelműen tanúskodik erről, mégpedig a Róma 8. fejezet 11. verse, ahol ez áll. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti, életre kelti a ti halandó testeteket is, az ő bennetek lakozó szelleme által. Ez nem egy tanítás lesz, nem a kinyilatkoztatásnak nyilvánított dolgok által, nem valamilyen felismerés által, hanem ő megeleveníti, életre kelti a ti halandó testeteket az ő bennetek lakozó szelleme által. Ez Isten ígéje, és ezt nem lehet megkerülni. Isten megmutatta nekünk ezt az útat. Ő kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, mint igazságot, ma pedig tudtunk rajta, hogy ő hűséges, hogy őrködik az ő szavai felett, hogy azok beteljesedjenek mindazokban, akik hisznek benne. Már most, ha az Efézus 1.13-ban megvan írva, hogy el lettünk pecsételve, nem fogom egyenként felolvasni, mert az idő már majdnem lejár, de ezek a szavak mind azért íródtak meg, hogy ne legyünk levertek, ne bátortalanítsanak el bennünket, hanem hogy ráébresszenek bennünket valamire. Figyeljetek, én szóltam hozzátok, én megváltottalak benneteket, én kinyilatkoztattam nektek az én szavamat, az én akaratomat, és felismertettem veletek az időt, és az órát, és az íge üzenetet. Ti tudomásul vettétek, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Most felkészültök arra, hogy el legyetek ragadtatva, és aztán kegyelemből megmutatja nekünk, hogyan juthatunk el oda, és hogyan történhet meg velünk, hogy külön legyünk választva, hogy elfogadjuk az igazság szavát, és aztán elpecsételtessünk az ígéret Szent Szellemével. És akkor, amikor eljön az az óra, Isten ereje mindannyiunkat át fog alakítani. Isten mindig elküldi az ígét és a szellemét, mindkettőt egyszerre küldi. Először az ígét, majd a szellemét, hogy az ő szava isteni valósággá váljon. Erre van szükségünk, erre van szükséged neked, erre van szükségem nekem, és hadd mondjam el nektek, nem könnyelműen, hanem mély meggyőződésből. Ugyanaz az Isten, aki vigyázott mindazokra, akik az ő nagy üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatának egy része voltak, akik magukban hordozták az Isten ígéret szavát, és hirtelen rájuk szállt a Szent Szellem ereje. És mi történt? Az ígét beteljesedett ígéretként látták a szemük előtt, és megosztoztak abban, amit Isten tett. Ne aggódjunk! Mi hiszünk az ígében, és hisszük azt is, hogy Isten az ő szellemét, az ő erejét, az ő pecsétjét hozzáteszi ehhez az ő ígéhez. És hisszük, hogy az ő ereje lesz az, ami átváltoztat minket ezekből a halandó testekből, és átvesz minket a halhatatlanságba. Ugyanúgy, ahogy a többiek sem vártak hiába, mi sem fogunk hiába várni. Amikor az elhívás, a külön választás megtörtént, eljön a késői eső, mint a derült égből, mint a semmiből, az összes elsőszülöttre, mielőtt az aratásra sor kerülne. És akkor a szív telve lesz nevetéssel, és a nyelv telve lesz dicsőséggel, Isten nem fog nekünk adós maradni, minden ígéretre vonatkozóan, beleértve azt az ígéretet is, hogy halandó testünket átváltoztatja és megeleveníti. Isten már megadta nekünk az igent és az amment is Krisztusban egy időben. Mi miatt kellene mégis aggódnunk még? Csak egy dolog miatt, Uram, tedd lehetővé, hogy ott legyek, részt vegyek benne, tarts meg a te kegyelmedben, a te szeretetedben, a te ígédben, a te engedelmességedben. Engedd, hogy a te útadon járjak, amíg a hitből a látás világába nem lépek. Uram, ajándékozz meg a te erőddel, amely aztán átformál és felemel a földről. Igen, az erő, az meg kell legyen bennünk, mi egy rendkívül ilyen nehéz dolog vagyunk Isten számára. Kell, hogy legyen bennünk egy nagy és erős erő. Ezt nem mi hozzuk magunkkal, Isten ajándékoz meg vele. Hadd foglaljuk össze ezt nagyon röviden még. Ebben a szent könyvben, a Bibliában, Isten drága szavában le van írva minden, ami Isten üdvtervében meg kell történnie. Mi, akik ezekben a napokban élünk, hisszük Isten szava ígéretének ezekre a napokra nézve. Mi, akik részt fogunk venni az átalakulásban és az elragadtatásban, hiszünk az ígéret szavaiban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy részt vegyünk az átalakulásban és az elragadtatásban. Nem igaz? Természetesen, hiszen hozzánk lettek intézve, és csak akkor valósulhatnak meg, ha hiszünk, elhisszük. A hit pedig Isten cselekedeteként vonja maga után. Isten cselekedetét vonja maga után, nevezetesen a nekünk adott isteni ígéret megvalósulását. És amilyen bizonyossággal mondja az Úr, küldök nektek egy prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, hogy a szívünket újra összhangba hozza Isten ígéjével, hogy újra hangolja, isteni harmóniába hozza. Bizonyára jogos reményünk van arra, hogy mi is hozzátartozzunk, mert meghallottuk ezt a hívást, az ébresztői kiáltást. Íme jön a vőlegény, készüljetek, kerekedjetek fel elébe menni. Most pedig hadd gondoskodjunk arról, hogy a lámpásainkban és a korsóinkban még bőven legyen olaj, hogy ne szenvedjünk hiányt az éjféli órában, amikor eljön az Úr. Isten már erről is gondoskodott. Megvan-e bennetek az a vágy, hogy Isten úgy betöltsön mindannyiunkat, hogy szellemi árvíz következzen meg bennünk? A kegyelem cseppjei hullanak ugyan, de küldd el az áradatot, ó Istenem! Igen, hadd legyen egy újabb szellemi túláradás, hogy Isten szelleme, mintha az egek szétszakadnának, ismét lezúduljon Isten népére. Legyen egy felhőszakadás, miáll a Zakariás 10. fejezetének 1. versében. Kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején és a korai eső idején. Az Úr az, aki viharfelhőket támaszt és felhőszakadást ad. Még ma is ő az. Ő, aki megadta a korai esőt, megadja a késő esőt is. Mindent a maga idejében. Az íge megelőzi, a szellem pedig életre kelti. Örültök-e annak, hogy Isten bevont minket ebbe az ő tervébe, hogy higgyünk, ahogy a Szentírás mondja, ragaszkodva az ígéhez, amíg a végső ígéret is be nem teljesedik, és a hitből a látás világába nem jutunk? Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk még fel, és imádkozzunk együtt. Talán eléneklünk egy kórust Isten dicsőségére. Majd arra kérem, arra szeretnék kérni bennünket, hogy imádkozzunk együtt, és adjunk hálát Istenünknek az ő ígéért, az ő kegyelméért, mindazért, amit most tenni fog rajtunk, értünk, bennünk, és végső soron általunk is. Áhítattal, tisztelettel hadd járuljunk Istenünk színe elé. Itt nem vagyunk valahol, Isten színe előtt állunk, gyűltünk össze, hallottuk az ő szent szavát, és porban és hamuban meghajlunk a Szent Isten előtt. Legyen, hogy megáldjon minket, felemeljen, megerősítsen hitünkben, adjon nekünk új bízalmat, új bátorságot, és ahol szükséges, új tisztánlátást az ő ígéjéről és arról, hogy mi fog történni az ő visszajövetelekor. Együtt akarunk énekelni az Úrnak, majd imádatot tanúsítani. Azt énekeljük, hogy méltó vagy, Uram, méltó vagy. Te méltó vagy. Te méltó vagy. Ó, Uram, hogy átvedd tőlünk a felmagasztalást és a tiszteletet, a dicsőséget és az imádatot, a hódolatot, te vagy az, aki méltó vagy erre, Uram. Menjél, Atyám, szívem mélyéből. Köszönöm neked azt a nagy kiváltságot, hogy összegyűlhettünk a te nevedben, a te jelenlétedben, a te szent színed előtt, hallva a te szent ígédet, hinni abban, megosztozni benne. Micsoda bízalom árad a te szavaidból. Micsoda hitbeli bizonyosságot kapunk a te jelenlétedben. Micsoda tisztánlátást, halleluja! Ó Istenem, mit mondjunk mi neked? Minden zűrzavar közepete, a prófétai szó annál szilárdabban áll számunkra, halleluja! Úgy ragyog, mint fényes fény egy sötét helyen. Hűséges Istenem, köszönjük, hogy megőrzöl bennünket a te kegyelmedben, A te ékétben a bárány vére alatt mindvégig, amíg át nem megyünk a hitből a látás világába. Szeretett Urunk, az utolsó hívás, a külön választás által, az ébresztői felhívás által, az üzenet által szemünk elé állítottad, és szívünkbe helyezted mindazokat az ígéreteket, amelyek még hátra vannak. Itt állunk a te szent színed előtt, hiszünk neked és a te drága szavaidnak. Te felelősséget vállaltál, az új szövetség kezesse lettél. Halleluja! És neked van az új szövetség népe, a tied az új szövetség népe, egy vérrel, az a vérrel megvásárolt sokaság, mert te vagy az, aki azt mondtad, hogy ez az az új szövetség az én véremben. Uram, köszönöm neked a Golgotát. Köszönöm, hogy feltámadtál. Köszönöm, hogy megfosztott a halált az ő hatalmától, hogy legyőzted a poklot és a sátánt, hogy új, örök életet hoztál napvilágra. Halleluja! A te csodálatos nevednek, ezek nem tantételek, ez isteni valóság. Halleluja! A megváltásunk, az átalakulásunk, a mennybe menetelünk isteni valóság lesz. Halleluja! Köszönjük neked, mindenható Istenem, Uram, ezt a kegyelmet. A szavakban hiányosak vagyunk. Kimondhatatlanul, csodálatosan találkoztál a te népeddel, a te szavaidban. Uram, és legyen, hogy hozzá csatlódjon most a te szellemed a te ígédhez, hogy a te ígét isteni magként életre keljen bennünk, hogy az íge isteni valósággá válhasson. Mindenható Istenem, te tudod, hogyan érezzünk mindannyian a szívünkben egyrészt a legértéktelenebbeknek, a leghaszontalanabbaknak érezzük magunkat. De Uram, mégis kegyelemben lett részünk, és ezt a kegyelmet magasztaljuk, és köszönetet mondunk neked érte. Tartsd, Uram, te, a te szeretet megváltó, az átszúrt kezedet oltalmazóan a te vérrel megvásárolt sereget fölött. Tartsd meg őket a te szabadban, a te neved tiszteletére. Te benned jött az isteni igen, te benned az isteni amen. Isten, hogy megdicsőj általunk. Ó, te eljössz újra, hogy megdicsőj a tieidben. Halleluja, Uram! Dicsőítsd meg a te nevedet. Te azt intézed hozzánk, hogy én megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni. Dicsőítsd meg a te nevedet azzal, hogy megerősíted a te szavadat hatalmas csodák és jelek kíséretében, Uram. Hogy a te gyülekezeted szellemi, isteni életet kapjon, a te szellemednek el kell érnie a halott csontokat. Be kell jutnia, át kell törjön oda. Ó, szeretet Uram, magasztalunk téged és imádunk téged. Üdvözítő az íge hirdetésen nem mullott. Ahogy Pál apostol elmondhatta akkor, úgy elmondhatjuk mi is most. Nem vagyunk felelősök senki véréért, mert az apostoli profétikus módon hirdettük Isten egész tanács határozatát. Isten előtt meg fogunk ezzel állni, és mindazok, akik hallották az ígét, valóságként fogják megtapasztalni az isteni ígéreteket. Uram, köszönetet mondok neked ezért, és magasztalom a te véredet, a te ígédet és a te szellemedet. Légy te a te népeddel, Uram, és állíts minket a te szemed elé, és mutasd meg nekünk, hogy mivé lettünk téve isteni szempontból, nevezetesen Isten fiaivá és leányaivá, szeretetté, szentekké, kiválasztottakká, Urunk. Köszönjük, hogy megtetted velünk és rajtunk is kegyelemből. Te reád, mindenható Isten, bízzuk az egész műved és annak kiteljesedését. A te ügyed, Uram Jézus Krisztus, az ügy, amelyben állunk. Urunk, köszönjük neked ezt. Magasztaljuk és dicsődjük a te dicsőséges nevedet, amelyet oly csodálatosan kinyilatkoztattál nekünk, a Jézus nevet, akiben minden szemfényvesztés megtört, minden átok feloldódott. Urunk, köszönjük ezt neked. A bűnök bocsánata és az üdvösség a te nevedben hirdetve kell legyen minden népnek. Szeretet Uram, hadd legyen nyilvánvaló a te üdvösséged, mutasd meg a te erős karodat. Ébreszd fel a halottakat a te ígéd által. Közzelebb a te szívedhez, melegíts fel, Uram, hadd égjen a szívünk, amikor te szólsz hozzánk. Köszönöm neked a te drága szavadat. Ennél világosabb nem is lehetne. Halleluja! Tisztelet és hódolat. Most és mindörökké. Ami Urunk, Jézus Krisztusunk, drága és szent nevében. Amen.